Először hallgassunk meg egy vers szolgálatot, és utána pedig a gyermekek fognak nekünk egy szolgálatot bemutatni.
Máskúj Mikulás szerzőket verset. Szerepoztás. Az útja mindenkinek ki van mérve. Szegénynek, gazdagnak egyforma a vége. Van, aki szerencsés, nagynyerő, ne gondolt, hogy sokkal boldogabb ő. Nem látunk messze jövendőt, múltat, volt és meglevő titkokat. Csak sejthetjük, hogy nagy a cegészben, a szereposztás nem lehet téves. A tanítatunk sem a vakremény, vissza a végtelen kitárt tenyerén, a kegyelem, ami hordoz téged, a kegyelem, az sem lehet téves. Pilátusnak is megvolt az útja, és a kezdet már hiába mosta. Lelkeményen vádlón ott maradt az utolsó szó, a pillanat. Ahogy a mester szemébe nézett, amikor a kínok útjára lépett, mikor átadta ostorozás véget, a szeretosztás nem lehet téves. Kellett Judás, kellett Pilátus. Eszközök voltak és adtak valamit magukból a nagy-nagy eseményhez. A szereposztás nem lehet téves. Aki kezdett, lényegét is tudta, a szerepeket bölcsen kiosztotta. Kudarcok, álmok, bajok, szenvedések. A szereposztás mégsem lehet téves. Ez az emberi út, ez a miénk. Végigjárni ez parancsolat. Felcserélni sohasem lehet, tehetett, mert a szereposztás nem lehet téves.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma már többször emlékeztetve lettünk, hogy a reformáció emlékünnepe van. Én is szeretnék egy-két szóval megemlékezni erről. Miért is van rá szükség? Maga a szó hordozza magában a választ, hiszen Isten, amikor az embert teremtette, akkor tökéletesnek teremtette azt a formációt, ami az ő szavára előállt. Amikor azonban jött a bűn, akkor ezt az Isten által teremtett formát deformálta, eltorzult a bűn következtében, és tulajdonképpen a reformáció az a visszaállítást jelenti, visszatérést oda, amit Isten kezdetben adott. Én ma a szolgálatomban két gondolattal szeretnék ezzel a gondolatkörrel foglalkozni. Két gondolat az, ami talán segít abban, hogy milyen vonatkozásban is kell helyreálljon bennünk az isteni formáció. A Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az igét, most azonban előtte még elmondanám, hogy ez a két gondolat, amely ezt a visszatérést kell, hogy segítse, az, hogy nem tudunk visszatérni akkor, ha nem az Úr lesz a mi mesterünk, a tanítónk, aki mutatja az utat, mutatja a megoldást, a helyes utat előttünk. Ezért Ézsaiás mindenek előtt azt mondja, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. A másik gondolat a következő versben található, hogy igazság által leszerelős. Mert az igazsághoz való ragaszkodás nélkül nincs reformáció. amikor Luther kiszegezte a 95 tételét, az csupa olyan gondolatot tartalmazott, amely az Isten igazságát képviselte. Ő is ezzel a tételekkel azt akarta szolgálni, hogy térjünk vissza oda, ahonnan eltértünk. Vissza oda, ami deformálódott bennünk és közöttünk, a gondolkodásunkban, az életünkben. No, mindenek előtt azzal szeretnék foglalkozni, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek. Tanítványnak lenni, testvéreim, azt jelenti, hogy tanulni akarok a mestertől, akit választottam. A tanulásra való készség megvan bennem, mégpedig folyamatosan. Ha valaki valakinek a tanítványa, akkor az mindig igyekszik felkeresni a mesterét. Szeret a közelében lenni, figyelni őt, ellesni minden mozzanatot. Ha azonban nagyobb az érdeklődése más iránt, ha jobban vonzák őt más dolgok, akkor kevesebbet fog tanulni, nem végzi el azt, amit a mester felad neki feladatot, és ez mind-mind annak a visszajelzője, hogy a lelke mélyén már nem kíván tőle tanulni. Nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy megvan-e bennünk az a töretlen készség a tanulásra, amit Isten elvár tőlünk. Vajon rendszeresen keressük-e őt? Megvan-e bennünk az a készség, hogy tanuljunk tőle? Jézus a hegyi beszéd tanításában vetett fel egy gondolatot, amit én is szeretnék megemlíteni, hogy éhezzük és szomjúhozzuk-e az igazságot. Mert amikor éhesek vagyunk, amikor szomjasak vagyunk, akkor az első dolog, hogy keressük a forrást, ahonnan kielégíthetjük ezt. Ezért gondolom reggel mindenki reggelizett. Kivéve talán azokat, akik naponta kétszer étkeznek. Nem tudom az ő beosztásukat, de akik háromszor, azok reggeliztek. És ahogy én ismerem a Káposztás megyeri gyülekezetnek a hagyományát, akkor délben megint fogunk enni valamit. Ugye? És a legtöbben még talán vacsorázni is fogunk. Miért? Azért, mert megéhezünk újra és újra. Ez az egészséges szervezetnek a jó működése. Ha nem érezzük magunkban ezt az éhséget újra és újra, akkor tulajdonképpen betegek vagyunk, és ha nem érezzük a lelki éhségünket, akkor lelkileg vagyunk betegek. Fel kell tegyük magunknak azt a kérdést, testvéreim, hogy nem kötik el túlságosan a világi dolgok a figyelmünket, az időnket, az erőnket. Vagyis milyen arányban jelennek meg életünkben a lelki és a fizikai dolgok? Mi áll az első helyen? Jézus egyszer azt mondta, más összefüggésben ugyan, de ide vonatkozik ez a kijelentése is, hogy ezeket kéne cselekedni, de amazokat sem elhagyni. Máshol viszont azt mondta, hogy keressük először az Istennek országát. Vagyis azt mondja ki, hogy először a lelki dolgok kell, hogy az életünk középpontjában álljanak. És ezt a jézusi alapelvet következetesen kell alkalmaznunk. Amikor a próféta szavaiban azt olvassuk, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, akkor felvetődik az a kérdés, na jó, de hogyan? Milyen módon tanulhatunk az Úrtól? Tanulhatunk az Isten szavából. Egy jó tankönyvünk van. Minden benne van. Minden bele van foglalva, amire nekünk szükségünk van. Tanulhatunk az Isten tetteiből, az élet példáiból, amelyet elénk állít. Tanulhatunk a vele átélt tapasztalatokból. Milyen csodálatos az, amikor együtt járjuk az életünk útját, az Úr elvezet bennünket különböző élethelyzetekbe, és mi leszűrjük a tanulságát. És ott marad bennünk emlékként. Hordozzuk magunkba, és majd át fogjuk ültetni egy következő helyzetben. De tanulhatunk a természetből, ugye Jézus szintén a hegyi beszédben mondta el azt, hogy nézzétek csak az ég madarait, vagy nézzétek a mező liliomait. Vagy Pál apostol azt mondja, hogy ami az Istenből láthatatlan, az a teremtett világban láthatóvá válik. És talán a cserkészek ezt nagyon jól tudjátok. Ez hozzátartozik a cserkész élethez. De mindannyiunk számára hangosan kell, hogy beszéljen a természet, hirdetve az Isten szeretetét, gondoskodását, teremtő hatalmát. Amikor Pál apostol az Efézus beliekhez írott levelét írta, ott ebben a levélben a pogány népek erkölcséről és viselt dolgairól is megemlékezik példaként. Példaként az efézusi gyülekezet elé állítja, amely tulajdonképpen mondhatnánk úgy is, hogy bizonyára találva is érezték magukat e példa által, és ebben azt mondja el az apostol az efézusi levél 4. fejezet 20-21. Verseiben, ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyanőt megértettétek. Ez kell legyen a legfőbb tantárgy. Krisztust megtanulni. Egy kicsit furcsa nekünk még ez a megfogalmazás, hogy Krisztust megtanulni, mert hogy Krisztustól tanulni, az egy dolog, de őt megtanulni, na ez egy kicsit több ennél. Ez a tantárgy nem csak egy elméleti ismeretet jelent, amit átvehetünk tőle, mint tanulók, hanem egy gyakorlati tudást jelent. Mert hiába tudom, hogy Jézus mit tett volna az én helyemben, egy adott szituációban, ha én magam nem cselekszem, nem viszem át a gyakorlati életbe. Krisztust megtanulni azt jelenti, hogy megismerjük az ő tulajdonságait, a cselekedeteit, megismerjük őt a vele való együttjárás közben. Jézus megismerése nem egy profán értelemben vett megismerésre vonatkozó tudományt jelent, hanem sokkal mélyebb, bensőségesebb, egy bizalomra épülő megismerésre vonatkozik. A bibliai korban ez a szó a Bibliában, hogy ismerni, ez sokkal többet jelent. A Szentírásban szinte refrénszerűen találjuk leírva azt, hogy ismerjük meg az Istent. De ez nem azt jelenti, hogy na akkor előveszem a Bibliát és elkezdem olvasni az Istenről szóló részeket. A házasság példáján keresztül tudjuk talán a legjobban megérteni, amikor a Bibliában ilyet találunk, hogy ismeri Kain az ő feleségét, vagy Ábel, vagy bárki más, Ábrahám. Itt egy bensőségesebb megismerésről van szó. Egy olyan megismerésről, amely csak két személy között alakulhat ki. És ez a megismerés egy olyan megismerés, amely egyé forraszt. Amikor mi az Istent megismerjük, akkor ez olyan módon történik, hogy egyé leszünk vele. Mert a Biblia szerint, amikor a férfiú elhagyja atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, akkor lesznek ketten egy testé. Azt mondja a Biblia. És ez azt jelenti, hogy nem azonnal, hanem folyamatosan csak lesznek majd. Az együttélés folyamatában mindig tökéletesebben válnak egyé. Így lehetünk egyé az Istenben, a megismerésével. Ha mi tanulunk, Jézust próbáljuk megtanulni, akkor ez a vele való egyesülést jelenti, az egyé válást vele. Krisztus megtanulni azt is jelenti, hogy tanítványokként igyekszünk elsajátítani a Jézusi küldetés gyakorlati feladatait. Ugye természetesen vannak olyan területek, ahol mi sohasem tudjuk azt nyújtani, mint Jézus. De nem is várja el ezt tőlünk. Ha azt vizsgáljuk, hogy miben követhetjük őt, mi az, amit meg kell tanulnunk tőle és belőle, mi az, amit követhetünk, akkor erre is találunk az igében választ. Jézusról azt mondja a Biblia, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Na, ha mi Jézust tanuljuk, akkor nekünk ugyanezt kell gyakorolni. Keresni és megtartani, ami elveszett. Mindkét feladatot elvégezni. Jézus át is hárítja ránk ezt a feladatot, elküldi az ő tanítványait, és ugye itt most Ézsaiás éppen erről beszél, hogy fiaid, minden fiaid az Úr tanítványai lesznek. Ha mi tanítvánnyá váltunk, akkor az a küldetésünk, hogy elmenyvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Jézus azt is mondja, hogy ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Jézus azért jött, hogy szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Váltságul nem tudjuk odaadni az életünket, de a Jézus melletti szolgálat olyan önmegtagadást kíván, amit Pál apostol úgy fogalmazott meg, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek élő, szent, kedves áldozatul. Nem meghalni kell, hanem élő áldozattul odaadni az életemet. Jézust megtanulni azt is jelenti, hogy hozzá hasonlóan világosságul lenni a környezetünkben élő emberek számára. Jézus azt mondta, aki engem követ, az nem járhat sötétségben, mert övé lesz az életnek világossága. És a hegyi beszédben ez szinte parancsba foglalta. Amikor kimondta azt, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti életeteket. Ha valóban Jézust akarjuk megtanulni, ha valóban Jézust akarjuk követni, ha valóban ő a mi mesterünk, és mi pedig tanítványai vagyunk, akkor világítani kell az életünknek. Legyen az a családban, legyen a szomszédok előtt, legyen a munkahelyen, az iskolában, bárhol, ahol élünk, ahol emberekkel kapcsolatba kerülünk, ott világítson az életünk. Világítson úgy, hogy vegyük észre, illetve hogy vegyék észre az emberek. Amikor a sötétben bárhol felgyullad egy fény, akkor azt mindenki meglátja, mindenki odafigyel. Figyeljenek oda az életünkre az emberek. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt. Ez parancs, ez nem kérés. Jézus ezt elvárja tőlünk, mint a tanítványaitól. És amikor Ézsaiás azt mondja a felolvasott igében, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, akkor még hozzátesz valamit. És nagy lesz akkor a fiaidnak a békessége. Jézus a búcsú beszédében is említést tesz erről a békességről. Azt mondja, hogy békességet hagyok néktek, az én békességemet. Nem úgy adom azt, mint ahogy a világ. A világ mindig a körülményekkel akarja adni a békességet. Ha jó körülmények vannak, akkor van békesség, de ha elvesztek a körülmények, akkor nincs békesség. Jézus nem függ a körülményektől. És a jézusi békesség sem függ a körülményektől. Ez a lelkünkben található meg ez a békesség. Az ő békessége. És ha vele élünk közösségben, akkor ez a békesség ott van a szívünkben. Ézsaiás próféta azt is mondja, hogy igazság által leszel erős. A mai emberek szeretnek erősek lenni, ugye? És ezért rengeteg kondigépet lehet találni az emberek otthonában is. Mert erősek akarnak lenni. Az Isten által adott régi kifejezések azonban ma már nem egészen úgy értendők. Amikor a Biblia például uralkodásról beszél, akkor Isten nem arra gondol, ahogy a mai ember. Ő nem úgy uralkodik a világ felett, mint ahogy az emberek uralkodnak egymás felett. Az erő sem úgy értendő egészen. Napjainkban általában úgy képzelik el az emberek, hogy az az ember erős, aki a másik ember fölé tud kerekedni. Le tudja azt győzni. Illetve az a nép nevezhető erősnek, amely igájába tudja hajtani a másikat. Vagy például a nagyhangú, a szenvedélyes érzelmeket kimutató emberre is azt szokták mondani, hogy erős jellemű. Pedig dehogy erős jellemű. Az érzelmei erősek. Ő maga egy gyenge, tehetetlen, hiszen az érzelmeinek a rabja. Isten szemében az az erős, aki őhozzá ragaszkodik, aki a Szentlélek akarata alá képes rendelni a saját akaratát, és az ő ereje által igyekszik megzabolázni a bűnre hajló természetét. Mert amíg ebben a világban élünk, erre az nagy erőre van szükségünk. Az Istentől származó erőre, amely segít nekünk abban, hogy győzni tudjunk önmagunk felett, a bűnös természetünk felett. Azt mondja ezért Ézsaiás, igazság által leszel erős. A gyöngeség és az erőtlenség viszont még nem egyenlő a bűnnel, ezért Sátánnak előbb el kell csüggeszteni bennünket. A kétségbeesés felé próbál sokszor terelgetni embereket ahhoz, hogy el tudjon távolítani az Istentől. Ha már elég messze maradtunk el Jézustól, akkor eredményes lehet ez a kísértés, amit kigondolt részünkre. Egy bibliai példával hadd szemléltessem. Amikor Jézust a Gecsemáné kertben elfogták, akkor emlékeztek rá, hogy melyik tanítvány követte Jézust?
Péter.
János. Ő Jézussal ment. Együtt. Igaz az, amit mondtatok, hogy Péter is követte, csak hogy itt volt egy kis bibé. Hogyan követte Péter Jézust? Egy bizonyos távolságból. Elhagyta a közvetlen kapcsolatát Jézussal. Nem maradt mellette, nem őrizte meg ezt a közösséget. És ez a távolság, tudjátok, arra is jó volt, hogy mindig a körülményekhez igazítottan lehetett volna viszonyulni. Mert ha jól alakulnak a dolgok, akkor azt lehet mondani, hogy én is hozzátartozom. De ha rosszul alakulnak a dolgok, mint ahogy történt, akkor már lehet azt mondani, hogy semmi közöm sincs hozzá. No, ezt tudja elérni Sátán, ha hozzá tud vezetni ahhoz, hogy eltávolodjunk Jézustól. És amikor elcsüggedünk, amikor elveszítjük a reményünket, amikor a bizalmunk már nem bír belekapaszkodni Jézusba, na akkor engedtük el őt magunktól. És ezt a rést tudja Sátán kihasználni. Ezért Ézsaiás azt mondja, igazság által lesz erős. De szeretném felvetni azt a kérdést, hogy mi is ez az igazság? Ami által erőssé tudunk válni? Ugye az igében azt olvassuk, hogy Isten országának a fundamentuma is az igazságra alapszik. A Zsoltárok könyvében találjuk ezt a kijelentést, hogy igazság és jogosság a te királyi székednek az alapja. Az egész világegyetem uralkodása erre épül fel. Az emberi világban általában azt fogadják el az emberek igaznak, amit a hatalom mond. Amit erőből tudnak kikényszeríteni. Pascal egyszer azt mondta, mivel az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, ezért a hatalmat tették meg igazságnak. És ez egy nagy igazság. Ha végignézünk a történelmen, akkor szinte mást sem látunk, mint a hatalommal való visszaélést, amelyet igazságnak gondolnak, ami mögött az emberek becsapása, elnyomása történik. A mi életünk alapja viszont Jézus Krisztus, ahogyan Pál apostol írja a korintusiakhoz írott levélben, hogy más fundamentumot, más alapot senki nem építhet azon kívül és nem vethet, amely vettetett egyszer, és ő, ez pedig Jézus Krisztus. Jézus a hegyi beszéd, illetve egy példázatában is elmondja ezt a gondolatot, amikor a sziklára épített házról beszél. A példázatbeli ember is nem elégedett meg azzal, hogy feltételezte azt, esetleg annak a látszatát gondolta, hogy na most már sziklán van a házam, hanem biztosan leásott egészen addig, amíg meg nem bizonyosodott. És ezért a szikla megtartotta őt. Na így tarthat meg bennünket is Krisztus, ezért a vele való kapcsolatunk az nem feltételezésen kell alapuljon, hanem biztos, élő közösségen. Ézsaiás próféta azt is mondja a későbbi versekben, összefüggésben ezzel a két gondolattal, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és akkor nagy lesz a békességük, majd azt is mondja, hogy igazság által leszel elős, és végül pedig a fejezet végén a próféta befejezi azzal az utolsó versben, hogy ez az Úr szolgáinak az öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Jézus megadta az igazság legtömörebb összefoglalását, amikor azt mondta a főpapi imájában, hogy a te igéd igazság. Mi általában a Bibliára értjük Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését. Jézus azonban nem mondta azt, hogy melyik igére gondol. Hiszen mi a Szentírás alapján kétfelé bontjuk ezt a kijelentést, és azt mondjuk, hogy egyrészt igen, az írott ige, amely az Istentől származik, amely az Isten szava, hozzánk intézett üzenete, amely teremtő erővel bír felénk, amely meg tud változtatni bennünket, át tudja alakítani az életünket, a gondolkodásunkat. Na ez az egyik ige, ez az írott ige. De van egy olyan ige, amely viszont testélet, amely szintén teremtő erővel bír felénk, mert Jézusban teljesedett a testélétele az igének, az Isten igazságának. Pál apostol az írott igéről mondja azt, hogy az Istennek igazsága jelentetik ki abban. A testélet igéről viszont azt mondja a Szentírás, hogy Istennek igazsága pedig Jézus Krisztusban való hitáltal mindazoké lehet, akik hisznek. Nagyon érdekes, ha összevetjük Ézsaiás próféta szavát Pál apostol kinyilatkoztatásával. Ézsaiás azt mondja a felolvasott igében, hogy igazság által leszel elős. Pál apostol pedig a Filippi levélben azt mondja, hogy mindenre van erőm Krisztusban. Akkor milyen igazságban is leszünk mi erősek? Melyik az az igazság, amely megerősít bennünket? A Krisztusban megtalálható igazság, de az Isten igéjében megtalálható igazság is. És e igazságnak ez a kettős birtoklása tulajdonképpen örökségképpen adatott Isten gyermekei számára, hiszen mi Isten örökösei vagyunk, így ez az igazság is egy örökség számunkra, amit birtokolhatunk, amit használhatunk, ami a miénk, amivel rendelkezhetünk. Mi magunktól nem vagyunk igazak, de Isten képes ezt a munkát elvégezni bennünk és értünk. Isten, aki a hatalma szavával teremtette a mindenséget, képes arra, hogy kiemeljen minket a méltatlanságból. És amikor Jézus közöttünk járt, akkor megmutatta ennek az igazságnak az erejét, amely a miénk lehet, ha tanuljuk Jézust, ha az ő tanítványai vagyunk. Ugye Sátán minden erejével és eszközével küzdött Jézus ellen, de nem győzhetett soha. Egyetlen fegyvere, egyetlen kísértése sem volt jó szerencsés. Krisztus minden gonosz szándékot, amely ellene fordult, az igazsággal kárhoztatta. A dühösködőket a szelídségével, a gyűlölőket a szeretetével, a rágalmazókat az igaz életével kárhoztatta, az okoskodóknak pedig mindig az Isten igazságát képviselte, mindig arra hivatkozott, hogy mint van megírva, mint olvasod. Ez a Krisztus életében megnyilatkozó igazság mindazok öröksége lehet, akik hitáltal elfogadják őt személyes megváltójukként. Mivel pedig Jézusban így az Isten fiaivá is lettünk, Ézsaiás üzenetének még van egy másik gondolata kiegészítésül. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaidnak a békessége. A Jézus Krisztussal való élő közösség az egy olyan belső bizonyosságot és békességet tud adni, amely fölé emel bennünket a pillanatnyi nehézségek, próbák, küzdelmek, csüggesztő körülményei fölé. Ez a különleges áldás viszont csak azok tapasztalhatják meg, akik készek a feltételeket is elfogadni. A feltétel csak az, hogy legyünk az Úr tanítványai, tanuljunk tőle, ismerjük meg a hozzánk intézett üzenetét, és azt alkalmazzuk a gyakorlati életbe. A gyakorlati életben pedig éljük meg mindazt, hogy ne a saját igazságunkban bízzunk, hanem fogadjuk el azt, amit Isten ajánlott fel számunkra. Ez Ézsaiás próféta üzenete. Legyünk az Úr tanítványai. És az igazság az egy erő legyen a mi életünkben. Tapasztaljuk meg azt, hogy amikor ahhoz ragaszkodunk, amikor keressük azt, amikor mint a kincseket kutatjuk azt, akkor ez egy lelki erőként kamatozódjon a mi életünkben. És higgyétek el, hogy csodálatos megélni, amikor a mindennapokban a kísértés, a megpróbáltatás közepette élhetjük meg azt, hogy nagy békesség van a mi szívünkben. Mert ez lesz az Úr szolgáinak az öröksége. Ha az Úrtól tanulunk, ha az igazságot elfogadjuk, akkor nagy lesz a mi békességünk. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Istenünk, megállunk most előtted hálaadó szívvel, hogy megköszönjük, hogy te újra és újra megszólítasz bennünket, mert magadhoz akarsz közelebb vonni bennünket. Ó Uram, segítsél, hogy engedjünk a te szent lelked vezetésének és késztetésének. Segítsél, hogy amikor érezzük a lelkünk mélyén, hogy megszólítottál, amikor halljuk a te hangodat, akkor figyeljünk arra, hogy mit mondasz, és engedjünk a te késztetésednek, hiszen a tieid ismerik a te hangodat, és hallgatnak a te szódra. Add Uram, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, ilyen tanítványai legyünk, akik figyelünk arra, hogy mikor szólítasz meg, mikor akarsz tanácsot adni, útmutatást, eligazítást, mikor akarod megmutatni azt az utat, amelyen járnunk kell? Segítsél, Uram, hogy jó tanítványai tudjunk lenni. Tudjuk megtanulni azt a leckét, amit szeretnél nekünk átadni. Segítsél abban, hogy ne csupán elméleti tudásra vágyjunk, hanem igyekezzünk elsajátítani a gyakorlati elemeit is ennek a tudásnak, vagyis próbáljuk élni azt az életet, amit te bemutattál előttünk, ami példa számunkra, olyan példa, amit nekünk követnünk kell, és amikor nem sikerül még az első kísérletekben, akkor te állj mellettünk, és fogd meg a kezünket, és mutasd meg, hogy mit, hogyan tegyünk. Mutasd meg ezt újra és újra, Uram, hiszen mi esendőek vagyunk, és sokszor nehezen tanulunk. De bízunk abban, hogy Te türelmes vagy, végtelen szeretettel vagy felénk, és megvárod azt, amíg végre elsajátítjuk, amit kell. Add, Uram, hogy így tudjunk közeledni hozzád, így tudjon beteljesedni a mi személyes életünkben is a reformáció, hogy visszatérjünk hozzá teljesen, és amikor visszatérünk, akkor megismerjünk téged igazán, olyannak, amilyen vagy, hogy bennünk is a megismerés által tudjon kiábrázolódni a te természeted, hiszen szemlélet által formálódunk. Add, Uram, hogy mi mindig rád nézünk, és tőled akarjunk tanulni. Erősítsél meg ebben, és add, hogy ennek eredményeként valóban nagy legyen a mi békességünk. Hogy a lelkünk mélyén egy bizonyosságot, egy nyugalmat, egy biztonságérzetet érezzünk, hogy a te közeledben vagyunk, a te tanítványaid vagyunk, te megváltottál bennünket, és az örök élet várományosai vagyunk. Add, Uram, hogy ez a reménység tudja betölteni a mi gondolatainkat és életünket. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed ebben. Amen. Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.